Na, hát megpróbálják elhelyezni magunkat egy globális energetikai sakjátszmába, meg megnézni, hogy honnan lesz, honnan van gáz, mennyiért. Ugye volt itt megint egy ilyen felívelő szakasz a gázárnak, persze nem akkora, mint a pár évvel ezelőtti az orosz-ukrán háború kitörésekor, de egy drágulás megfigyelhető volt, most talán, mint hogyha egy picit visszakonkorodna, milyen az ellátás, volt a pillanatok, amikor közel annyi gáz ment ki az országból, amennyi bejött, úgyhogy érdekes kérdéseket.
És hát van egy nagy változás a világban, Amerika kicsit más szemüvegen keresztül néz a dolgok. Transzakcionális, ez a leggyakoribb szakértők szemléletre és üzleti szemléletre váltanak, kilépve a szövetségi rendszerekből.
Elmagyaráztatni.
Igen, hogy ez akkor mit jelent az energetikai piacokra, illetve Magyarország helyzetére.
Holoda Attila van itt a telefonvonalunk túlsó végén, energetikai szakértő, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Na hát jó sok mindent feszegettünk, nem is tudom, hol kezdjük. Talán ezzel
kezdjük az ellátásbiztonságnál, mindig azt szokott a kérdés, hogy hideg van, nincs hideg,
és most hideg van.
Általában
most
hideg van, fáznak az emberek, följebb tekerik a gázcsapot. Hát azt tudom mondani, hogy azért mindenki megnyugodhat. Tehát azért egyrészt futunk már ki a térből, másrészt a magyarországi és egyébként az európai gáztarolókban van még annyi tartalék, hogyha bármiféle zavar lenne az ellátásban, akkor is el tudnánk látni földgázzal a fogyasztókat, de nincs is zavar. Tehát azt tapasztaljuk jelenleg, hogy Magyarország esetében is, ugye most egyre inkább felerősödött a Magyarország tranzitországként való használata. Ez ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy majdnem annyi megy ki az országból, mint amennyibe érkezik. Hát ez egy picit túlzás, de közel annyi valóban. Most is egyébként négy irányból érkezik Magyarország irányába a földgáz, nagyjából olyan óránként 1,3 millió köbméter, és ebből kimegy az országból körülbelül 600 ezer köbméter, tehát durván a fele az elhagyja az országot, ebből is látszik, hogy Magyarországnak a, mondjuk úgy, hogy a közép-európai elosztó szerepe erősen megszilárdult, ezt mindig is szerettük volna elérni, hiszen mindig arról beszéltünk, hogy mi vagyunk itt Európa szívébe, és milyen jó pozíciónk van, hát lám most ebben a mostani helyzetben ezt valóban így van, és ez nyilván annak eredménye, hogy az ukránok lezárták a Szlovákia irányába tartó vezetéket, illetve nem is az ukránok, hanem valójában az oroszok nem forgalmoznak már annyit. Ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag szlovákiai sajtunk keresztül jut földgázhoz, ahhoz az orosz földgázhoz, amire neki is hosszú távú szerződése van a Gazprommal, illetve ugyan a kép csalóka, hogy mindig azt szokták mondani, hogy hát akkor mi is adunk akár például Szlovákiának vagy Ukrajnának, ez nem így történik, nem az országok kereskednek egymással, hanem kereskedők, és hát vannak olyan kereskedők, amelyek az ide érkező gázból árusítanak földgázt, akár Ukrajna, akár szlovákiai fogyasztók számára is, tehát mi ilyen értelemben valóban csak egy ilyen közvetítő országként lépünk föl, de hát ebből természetesen bevétele származik az országnak.
Világos. Tehát gáz van, de milyen áron? Ugye itt az idén láthattunk olyan csúcsokat, 60 eurót közelítő gázárakat a holland TTF gáztözsdén, ami két éves csúcs volt, most már azért lejjebb kerültünk.
Hát most már gyakorlatilag nagyon leszaladtunk, tehát most éppen a legfrissebb árakat, hogyha nézzük, akkor leszaladt 40 euró alá a megawattóránként jár. Ugyan korábban majdnem elértük ezt a 60-as zónát, ami mondjuk úgy, hogy hosszú idő után egy viszonylag magas csúcs volt, de persze valóban nem közelíti meg azt a magas árat, amit 2022. augusztusában tapasztaltunk, hiszen akkor volt olyan napi ár, ami felszaladt 347 euróra, hát ahhoz képest ez ennek töredéke, de nyilván az elmúlt időszakhoz képest ez egy komoly emelkedés volt. Most azt látjuk, hogy megnyugodott a piac, azt tapasztalja, hogy ugye mégiscsak futunk ki most már a télből, nem lesznek olyan nagy hidegek, vagy ha hideg van, akkor is inkább csak reggelente, tehát az a fajta fogyasztás növekedés, ami a 2022-23-as, meg a 23-24-es tél enyhessége után most az idei tél, ez egy picit keményebb volt. Azt azért nem állítanám, hogyha én így gyerekkoromra visszagondolok, hogy azokat a teleket megközelíti, de hát mondjuk mondjuk úgy, hogy ez egy hideget tél volt. Most már megnyugodni látszik a piac, ebből a tárolói feltöltöttségből, ami európai szinten nagyjából 37%, a mi esetünkben meg 39%, ebből még vígan el vagyunk addig, amíg tényleg megérkezik a jó idő, és aztán majd látjuk, hogy hogyan tudjuk ezeket visszatölteni a következő fűtési ciklus előtt.
Térjünk át akkor egy kicsit a jövőképre, akár már középtávon, abból kiindulva, hogy valamiféle rendezés várható, hát még nem tudjuk, hogy pontosan milyen Ukrajnában.
Ez, bocsánat, gyanítható, ez az árszakadás és a gáznak talán ennek tudható, hogy stabilizálódik a
Magyarország környezet. Vadul vásárolja az orosz gázt, az, hogy éppen miért és hogyan helyezkedik politikailag oda az ország, ahova azt nem tudjuk, de közben egy másik úgymond szövetséges, akivel nagyon jó viszonyt próbál ápolni és támogatja Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok is nagyon szeretne deklaráltan sok LNG-t eladni. Akkor itt most mi melyiket fogjuk venni, vagy akkor az amerikai LNG is bekúszik, vagy választanunk kell az orosz és az amerikai között? Vagy lesz itt valami átalakulás ennek kapcsán?
Én azt gondolom, hogy valami fajta átalakulás biztosan lesz. Ehhez az is kell természetesen, hogy az amerikaiak észszerű áron tudják ezt feljuttatni az európai partokhoz. Hogyha az amerikaiak nagyon erősen keménykednek ezekkel a vám bevezetésekkel, akkor természetesen egy viszont vám az nagyon erősen megdrágíthatja az amerikai LNG-t is. Tehát én azt gondolom, hogy a Trump azt ígérte az ottani termelőknek, olaj- és földgáz termelőknek, hogy majd ő elintézi azt, hogy Európa több gázt és kőolajat vásároljon tőlük. Hát ahhoz bizony az is kell, hogy akkor a másik oldalt fogadja normálisan, és ne védővámokkal próbáljon ő mindenféle piaci beavatkozásokat folytatni. Ezzel együtt ugye azt persze látni kell, ugye, ahogy elhangzott is, hogy Magyarországnak van egy hosszú távú szerződése az oroszokkal, ami önmagában már azt feltételező, hogy minimum 4,5 milliárd köbméter földgázt évente az oroszoktól kell vásárolni, hiszen ez a szerződés erről szól. Ezzel együtt még ezen felül is vásárolunk, hiszen azzal, hogy mi itt Európa szívében vagyunk, és nem nagyon van nekünk saját könnyű elérésű LNG forrásunk, LNG terminálunk, bizony az megdrágíthatja a Magyarországra történő szállítás, hiszen önmagában az LNG és a vezetékes gáz ára az nem különbözik egymástól. Körülbelül egyformán mozog, sőt időnként még az LNG olcsóbb is attól függően, hogy hány hajó érkezik éppen a partokhoz és vár lefejtése, de hát onnan el kell juttatni Magyarországra, és ezek nyilván tranzitdíjakkal megnövelik akkor magának a földgáznak az árát is. Hogyha az Amerikai Egyesült Államokat nézzük, és az, hogy hogyan fejlődött mondjuk az elmúlt időszakban az ő általuk behozott LNG mennyisége Európába, akkor azt tudjuk mondani, hogy az egyik legnagyobb nyertese az Amerikai Egyesült Államok LNG forgalmazása az orosz-ukrán válságnak, de gyorsan hozzáteszem, hogy nem ők a legeslegnagyobb nyertese, hanem sokkal inkább Norvégia, amelyik nagyon erősen növelte az Európába érkező és ráadásul vezetékes földgáznak a forgalmát. Ők jelenleg a legnagyobb forgalmazói, tehát a legnagyobb beszállítója az Európai Unióba. Hogy ez nálunk másképp van, és itt főleg az orosz gáz dominál, én azt gondolom, hogy egy szép lassú átrendeződésnek vagyunk a szemtanúi. Azt látjuk, hogy egyre nagyobb mennyiségű földgáz érkezik például a horvátországi LNG terminálból Magyarországra, de ugyanígy érkezik földgáz Romániából is, illetve mióta az osztrákok már nem tudnak az orosz gázhoz hozzájutni, de tőlük is érkezik gázmennyiség, ott bizony számottevő lehet annak a máshova érkező LNG-nek, vagy éppen a norvég gáznak a mennyisége, ami Magyarországot éri el utána később különböző kereskedelmi ügyletek révén. Tehát azt gondolom, hogy az, amiről most elkezdtünk beszélni, hogy átrendezi a piacot, igen, határozottan látszik egy drasztikus átrendezés, még Magyarország esetében is, ha bár az orosz dominancia az még továbbra is fennmarad.
Kérdezi egy hallgató, a román gáz alternatíva-e nekünk?
Lehet alternatíva abban az esetben, hogyha a román gáz az a, ugye Romániában van egy nagy kutatás eredményeképpen föltárt mező, ez az úgynevezett Neptun mező, ez egy fekete tengeri mező, annak a fejlesztése még jelenleg van folyamatban, az a mennyiség az eléggé komoly mennyiség lehet, amit ők utána Európában kívánnak értékesíteni, nem véletlen, hogy a magyar-román határkeresztező kapacitásnak a fejlesztése is beindult, most már nagyjából olyan 2,7-2,8 milliárd köbméteres kapacitást tudunk arról is fogadni, és látszik is, hogy a román kereskedők, meg a Romániában kereskedő más európai kereskedők megérezték ennek az ízét, és egyre nagyobb mennyiség érkezik Romániából Magyarországra, hogy aztán az most csak a magyar fogyasztókhoz jut el, vagy megy tovább különböző nyugat-európai fogyasztókhoz, hát ez már kereskedelmi üzlet kérdése, de látszik, hogy Románia, amelyik korábban erősen elzárkózott attól, hogy az európai földgáz termelésbe a saját gázzal is megjelenjen, megérezte ennek az ízét, és rájött, hogy nagyon komoly potenciálja van ebben, és tud értékesíteni, és most már, hogyha a Neptun mezőnek a fejlesztése befejeződik, akkor bizony még forrása is lesz hozzá, tehát egyre nagyobb jelentősége lesz a Romániából érkező földgáznak is.
Ezt az elmúlt percekben arról beszéltünk, hogy ki mindenki adhat el gázt nekünk, összességében túlkínálatossá válhat a piac, tehát számíthatunk arra, hogy relatív alacsonyan maradnak az árak, akár középtávon.
Igen, én azt gondolom, hogy több elemző is jelezte ezt, hogy folyamatban vannak azok a, elsősorban az LNG termináloknak a kapacitás fejlesztései, amelyeknek a csúcsa vagy a beérése az nagyjából 2027-28 környékén várható. Ez azt is jelenti, hogy abban az időszakban már megint jóval több gáz fog érkezni, mint amennyire igény van, és ez természetesen segít a fogyasztóknak abban, illetve a kereskedőknek abban, hogy alacsonyan tudják tartani az árat. Nem prognosztizálunk jelenleg nagyon drasztikus földgáz áremelést. Persze lehetnek ilyen időszakos felszaladások, mint amit most tapasztaltunk az elmúlt néhány hétben, de látszik, hogy utána kiegyensúlyozza a piac abban a pillanatban, amikor megérkeznek újabb szállítmányok, és hogyha lesznek újabb, nagyobb méretű lefejtő kapacitások és kigál visszagázosító kapacitások, az természetesen még segít is abban, hogy Európa ebből a szempontból viszonylag kényelmes pozícióban várhatja az elkövetkezőt. 8-10 éve.
Egy nagyon furcsa híre kaptuk fel a fejünket néhány napra, a Financial Times írta meg, hogy az északi áramlat 2-t indítaná egy Putyin közeli üzletember amerikai befektetőkkel közösen, miközben mind a ketten el akarnak adni gázt, itt meg egy amerikai-orosz együttműködésben. Ehhez mit szól? Ez mi lehet a háttere? Vagy egyáltalán hogyan merült ez fel?
Hát a hátterét, nyilván ennek az lehet a háttere, hogy van ott egy vezeték, ami még működőképes. Ugye van ott három vezeték szakaszon, hármat abból felrobbantottak, de megmaradt egy vezeték szakasz éppen, az alkalmas arra, hogy forgalmazon. Ha már nincs mellette a tartalék vezeték szakasz, tehát ilyen értelemben mondjuk úgy, hogy ennek a stabilitása nem annyira erős, de hát amikor van egy ilyen hogy mondjam, behozatali útvonal, és az ott áll üresen, akkor előbb-utóbb megjelenik valaki, aki meg akarja a fejét, és azt mondja, hogy hát akkor miért ne hozzunk be mi, hogy aztán az amerikaiak ebből a szempontból meg tudnak az oroszokkal egyezni, és az oroszok beengedik-e például az amerikaiakat abba, hogy mondjuk Oroszországban tevékenykedő amerikai kereskedők esetleg hozzanak onnan gázt, az könnyen elképzelhető, de hát én azt gondolom, hogy mire azon újraindul még az áramlás, az bizony jó hosszú idő, hiszen ott különböző biztonsági és egyéb dolgoknak is meg kell felelni, meg kell vizsgálni, hogy az a vezeték nem sérült-e akár egy pici mértékben is, például a robbantás során, mennyiben stabil annak a működtetése, az oroszok esetében honnan és milyen áron lehet földgázhoz jutni. Én mindig azt szoktam mondani ilyenkor, hogy az európai fogyasztók azok annak örülnek, hogyha minél több áramlási útvonal van, ami érkezik Európába, hogyha ezt meg tudják oldani, és ennek a mondjuk úgy, hogy a morális és egyéb háborús okai is megszűnnek, és utána vissza lehet pörgetni például az Oroszországból érkező földgáz mennyiségét, ha nem is akkorára, mint a korábbi volt, de egy viszonylag magasabb szintre, az nekünk fogyasztóknak mindenképp jó, de hát ez nyilván olyan biztonsági garanciákat kell Oroszországnak letenni, ami miatt mondjuk az európaiak azt mondják, hogy jó, akkor megint befogadjuk az orosz gázt.
Furcsa hangzik, hogy ez túl gyors lenne. Pont most, amikor még Oroszországgal szemben a védelmi képességeket növelni kénytelen Európa, beereszteni
ezért mondtam, hogy ez hosszú.
A ez németeknek még lesz ehhez néhány szavuk, biztos, igen, de németeknek ez jó.
Hát biztos, hogy lesz a németeknek is szavuk, ugyanakkor azt is látni kell, hogy azzal, hogy a németek úgy döntöttek, hogy leállítják a nukleáris erőműveket, és sokkal inkább a gázos nagyméretű erőművekre próbáltak appellálni, ehhez épült ki a két északi áramlat vezeték is. Nyilván ők elvileg örülhetnek annak, hogyha lesz újabb betáplálás hozzá. De a németek voltak az elsők, akik a legdrasztikusabban reagáltak arra, hogy akkor az orosz gázról le kell válnunk, nem fogjuk pénzelni Putyin háborúját. Ezért mondtam azt, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, és nagyon komoly nemzetbiztonsági, és mondjuk úgy, hogy stabilitási garanciákat kell Oroszországnak letenni ahhoz, hogy ismét bármilyen pozíciót tudjon játszani mondjuk a német földgáz ellátásban.
De reméljük, ez a pozíció nem lesz túldimenzionálva, vagyis én abban azon aggodalmaskodom, hogy nem lassítja le azt a szállítói diverzifikációs törekvéseket, hogy ne függjünk ennyire az orosz gáztól, mert egy ilyen esemény megtörténte után én azt gondolom, hogy ezt már komolyan kéne venni, hogy véletlenül se altasson be minket esetleg egy jó megállapodás.
Hát teljesen egyetértek ezzel, tehát az biztos, hogy nem fogjuk még egyszer visszatornázni oda az európai importban az oroszoknak a pozícióját, ami korábban volt, az meghaladta 42-45%-ot, uh-huh. Tehát az összes importgáznak a 42-45%-a az oroszoktól jött. Nem hiszem, hogy még egyszer Európa erre vetemedne, éppen ezért építi ki azokat a plusz LNG és egyéb kapacitásokat, hogy más nem mondjak, például a közép-ázsiai gázoknak a tehát az Azerbajdzsán, Kazaksztán, türkmenisztáni gázoknak az idehozatala szintén napirenden van, és folynak olyan projektek, amik ezt lehetővé teszik. Európa nem akarja még egyszer kiszolgáltatni magát egy olyan országnak, ami könnyedén túllép a mondjuk úgy, hogy az erkölcsi és geopolitikai megállapodásokon, és utána megtámadja valamelyik európai országot. Ezt nem fogják még egyszer elkövetni, de mivel Oroszország mégiscsak a mondjuk úgy, hogy a világ földgázkészletének a legnagyobbját birtokolja, és jelenleg is a világ legnagyobb, második legnagyobb földgáztermelője az Amerikai Egyesült Államok után, egy fogyasztói szempontból, vagy üzleti szempontból jó az nekünk, hogyha jön onnan is, tehát hogyha mindig van valami, persze, ahonnan tudunk hozni, de mondom, ez sokkal távolabbi zene lesz még, amit lehet játszani az oroszoknak, tehát készülhetnek ők erre. A Gazprom elveszítette jelenleg azt a pozícióját és azt a megbízhatósági jelvényét, amit sokáig birtokolt, hogy az egyik legmegbízhatóbb és legstabilabb beszállító volt Európába. Most nem gondolom, hogy egyik pillanatra a másikra ez meg fog oldódni, még akkor se, hogyha a politikusok szeretnek erről beszélni, ez sokkal, de sokkal hosszadalmasabb munka lesz, és sokkal komolyabb garanciákat kell mellé tenni, mint eddig volt.
Világos. Még talán egy hallgatói kérdés belefér, Stuka hallgató írja, hogy mi a helyzet a párnagáz kiszívás ötletével. Aztán pár évvel ezelőtt talán valamelyik...
Az 2022-es hír volt, azóta arról hál' Istennek letett a kormány, többen is, hogy nyilván a szakmai területen és szakmai indoklással meg tudtuk azt győzni a kormányt arról, ami azért kivételes dolog, hogy a párnagázhoz való hozzányúláshoz végérvényesen tönkreteheti a földgáztárolói kapacitást, hiszen nem lehet újból helyreállítani. Ma már ez nincs napirenden, akkor is amiatt volt napirenden, mert nagyon magas volt a gáznak az ára, 100 euró per megawattóra feletti, és akkor megfontolta, vagy meggondolta, vagy mondjuk úgy, hogy megremegett a politikusok keze, amikor rájöttek, hogy ott van egy olcsó nyilvántartott gáz, amit most el lehetne drágán adni, miért nem adjuk el.
Ugye ez a kibetáraláshoz kapcsolódóan nyomásért felelős valami
olyan. Van, tehát ez felelős azért, hogy a nyomás is megmaradjon, meg a víz, ugye, ami az örök ellenség a hidrogéniparnak, hogy az ne foglalja el a földgáznak a helyét. Világos. A tárolóban, és erre a párnagáz ez volt a funkciója. Ma már erről nem beszélünk, hál' Istennek.
Okay. Nagyszerű.
Szuper.
Jó hírrel tudtuk befejezni. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. Jó munkát, jó hétvégét kívánunk.
Nagyon szívesen, köszönöm szépen. Jó munkát mindenkinek. Viszontlátásra.
Holod Attila energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk. Alapvetően a gázellátásról.